Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az antiszemitizmust Nyugat-Európába importálják, az illegális migráció ugyanis hozza magával ennek növekedését, jelentette ki a miniszterelnök, miután tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel Budapesten. A brüsszeli elit nem tudja és nem akarja megállítani az illegális migrációt, hanem menedzseli azt, mondta Orbán Viktor. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, ennek minden eszközzel érvényt is szerzünk, minden állampolgárunkat megvédjük, szögezte le a kormányfő. Egy politikai motivációk alapján működő nemzetközi bíróságban egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint amilyen Magyarország, nem vehet részt, jelentette ki a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy hazánk kilép a nemzetközi büntető bíróságból. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy ő volt az a miniszterelnök, aki aláírta a csatlakozási dokumentumot még 2000-ben, és a napokban ő volt az, aki aláírta az onnan való kilépésről szóló dokumentumot is. Hasonló csatát vívunk a közös civilizációnk jövője érdekében, a zsidó keresztény a nyugati civilizáció érdekében, hangsúlyozta Benjamin Netanyahu az Orbán Viktorral közösen tartott tájékoztatón. Izrael miniszterelnöke kijelentette, ezt a civilizációt jelenleg a radikális iszlám támadja, amelyet a Közel-Keleten egyetlen állam, Irán támogat meghajtó motorként. Eltiporjuk ezt a terrortengelyt, amely nem csak bennünket, hanem Európát is keményen támadott, fogalmazott, hangsúlyozva, a magyar miniszterelnök megérti, hogy ez egy közös erőfeszítés értékeink, érdekeink, illetve a közös biztonságunk érdekében. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta a hivatalos látogatáson itt tartózkodó Benjamin Netanyahut. A felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat. Egyetértettek a biztonsággal, a nemzeti szuverenitással és az identitással kapcsolatban. Súlyog Tamás szerint kiemelten fontos, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhetik magukat. Újabb szigorítások és intézkedések jönnek a ragadó száj és körönfájás vírusának megfékezése érdekében, a szakemberek minden lehetséges eszközzel a betegség megállításán dolgoznak, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, megtiltják a külföldről érkező párosújú patások átszállítását Győr-Moson-Sopron vármegyén. A kijelölt fertőtlenítési pontokat megerősítik, a kisüzemek számára is díjmentesen biztosítják a sterilizáláshoz szükséges vegyszereket. Megtiltanak továbbá minden állatkiállítás, bemutatót és vásárt a térségben, ennek értelmében a komáromi nemzetközi kutya kiállítást is. Ausztria mentes a ragadószáj és körönfájástól, ennek ellenére fokozza a járvány elleni óvintézkedéseket a magyar és a szlovák határon. Szombattól 23 átkelőt ideglenesen lezárnak, 21-et a magyar szakaszon. A magyar óvodákban növekedik, érik a magyar jövő. A magyar óvoda, sőt minden magyar intézmény, a magyarság megmaradásának a kulcsa, mert itt fejlődnek a magyar gyermekek, hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Parciumi Szalacson. Nacsa Lőrinc a magyar kormány támogatásával készült óvoda átadásán vett részt az érmelléki településen, mely a nagyváradi római katolikus püspökséggel együttműködve valósult meg. Még idén vagy a jövő év elején megkezdi a termelést több piacvezető kínai óriás cég is, ami nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve legyen a magyar gazdaságban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, a két ország együttműködéséből mind a két fél sokat profitál. A tárcavezető a Magyar-Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság ülés előtt beszélt, illetve fogadta Lingzhi kínai kereskedelmi miniszter helyettest. Szijjártó Péter hatalmas hibának nevezte, hogy az Európai Unió vámokat vetett ki a kínai elektromos autóiparral szemben, ez szerinte elszigetelődéshez vezetett. Továbbra arra is kitért, hogy az Európai Bizottság azzal is nagy hibát követett el, hogy nem tárgyalt az új amerikai adminisztrációval a vámügyi együttműködésről. Kína és az Európai Unió megállapodott abban, hogy a lehető leghamarabb folytatják az elektromos járművekre vonatkozó szubvenció ellenes vizsgálathoz kapcsolódó ármegállapodási tárgyalásokat, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium. A tárca szóvivője Hojatung hangsúlyozta, a döntés a kínai és az uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja, felülvizsgálják tehát a vámokat. 40 milliárd forintos biogáz és biometán előállítást támogató programot is indít a kormány, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Miskolcon a Vidék konferenciája című rendezvényen. Cepek Gábor hozzátette, legfeljebb 65%-os támogatási intenzitású program lesz ez, amelyre már várják a véleményeket a szakmai szervezetektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég majd a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél már csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul, híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején folytatjuk és befejezzük beszélgetésünket Grunda Jánossal, a téma Kárpátalja az elmúlt 3 év és több évtized tükrében. Majd beszámolunk arról, hogy április 2-a az autizmus világnapja. Ennek célja, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. A Miskolci figyelemfelhívó rendezvényről készült összeállításunkat hallhatják. Kiderül például, hogy erre az alkalomra még a Miskolci TV torony is kék színbe öltözött, és beszélgetünk Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével is. Tartsanak velünk, érdemes! Most folytatjuk múlt héten megkezdett beszélgetésünket Grunda Jánossal, témánk pedig az orosz-ukrán háború, a kárpátaljai magyarok és a segítség, ami eljut hozzájuk. Mit tudsz jelenleg a hangulatról, tehát Kárpátalján? Annyit tudunk a hírekből, hogy keletről beköltöztek Kárpátaljára nagyon sokan, és hogy persze nagyon sokan pedig a magyarok, főleg magyarok el is jöttek, de jelenleg is van sorozás is például, ugye?
Így van, ez egy nagyon szomorú dolog, ez a kényszer sorozás, hogy látjuk a videókat, hogy autóval elé állnak, és kiugranak katonák, és beviszik, és ez egy nagyon rossz része a háborúnak, ezért nekem ismerőseimért is mindig arra biztatom, volt diákjaimat is, és családapákat, kárpátaljai ismerőseket, hogy ne menjenek haza, de van olyan, aki már nem bírta, úgyhogy van olyan diákom, aki a zöld határon átszökött, vagy azért ment át, mert ilyen hírek mentek a közösségbe, hogy aki a háború alatt otthon van, az mentességet fog kapni a retorziók alól, de ezek ilyen légből kapott dolgok. De van olyan, aki a feleségemnek a falujából, Benéből, aki egy családapa, ukrán-magyar kettős identitású, de hogy a felesége 4 hónapja nem tudott róla. Szerintem Beregszárdban vagy Benében elkapták, és azóta nem adott életjelet. Nem tudja a felesége, hogy meghalt, vagy pedig él. És ez a félelem, ez rajta van. Tudok válásról, hogy nem bírta ki a pár. Nem bírta ki a bujkálást, mert itt bujkálni kell. És nekem is a legjobb kárpátai barátomnak, a volt diákomnak az előző műsoromban említettem Varjú Zolit, az apukáját 3 éve nem látta. Tehát ott Surálynál ő is a Karitásznál segítkezett, hónapokon keresztül, utána pedig elhelyezkedett egy idegenforgalmi cégnél, mert ő Kárpátalján is fogadta a turizmusba érkező vendégeket, és bemutatta a Vereckei hágót, bemutatta Munkácsot, Ungvárt, Beregszászt, és nagyon jó talentumú gyerek, és ha megengeded, akkor vele kapcsolatban van egy nagyon megdöbbentő kis történetem, tehát ő gimnazistákat visz különböző határon túli városokba, hát persze Kárpátaljára nem tudja elvinni, és Eperjesre, Kassára, Nagyvárad, Székelyföld, tehát különböző helyekre, és ott nagyon szépen felkészül is, bemutatja a különböző dolgokat, és egyszer az egyik csapatot elvitte egy kis felvidéki településre, remélem, hogy a hallgatók rögtön fogják tudni a nevét, és erre a településre úgy vitte el Budapestről a csapatot, hogy nem szólalt meg, nem mutatkozott be, nem mondott semmit. A tanárok ilyen nagyon furán néztek rá, tényleg már zsörtölődtek, hogy milyen idegenvezető az, aki nem szólal meg. És ez egy olyan visszakapott magyar terület, magyar falu, aholva elvitte a csapatot, amit a anekdota szerint, de valószínűleg ez igaz ez a történet, hogy a Trianonkor az egyik döntéshozót megműtötték, egy agyi műtétet hajtott végre egy magyar orvos, és ez a döntéshozó pedig azt mondta az orvosnak, hogy kérhetsz bármit. És ő mondta, hogy a szülőfalomat szeretném a határon, mert az is igazságtalanul került elő. A falu felett áll egy vár, a vár Somos új kőfalu, talán így hívják a települést, a vár az már Szlovákiához tartozik, de tartotta a szavát a trianoni döntéshozó, és ez a Somos új kőfalu, ez visszakerült Magyarországhoz. Varjú Zoli pedig elvitte a diákokat, és a falu határába, a vár két oldalára felállított két sorba a gyerekeket egymással szembe. És mondta, hogy na, akkor akik ezen az oldalon vannak, Szlovákiába kerülnek, és nem jöhetnek haza Trianon után, nem találkozhatnak a rokonaikkal, a másik oldal pedig Magyarországhoz tartozik. És akkor elmondta a saját életét, hogy ma nagyon gyakran azt mondjuk, hogy Trianonról már felesleges beszélni, meg volt a 100 éves centenáriuma, és minek panaszkodunk, de én mezőkaszonyi lakos 3 éve nem láttam az édesapámat, aki itt van a határ másik oldalán, én Barabáson állok, látom a templomomat, ahol megkereszteltek, látom a falumnak a házait, de az édesapámat nem láthatom. Nem jöhet ide se, a zöld határhoz se, mert fél. Hiába rengeteg egészségügyi problémája van, nem múlt el 60 éves, és amúgy is, hogy elmúlt volna, az se életbiztosítás. Tehát évek óta a messengeren tudják tartani. És ezt elmondta a diákoknak. És onnantól kezdve a diákok úgy figyeltek rá minden szavára, hogy onnantól kezdve már egy tiszteletet parancsolt magának, csúnya szóval. De ez nekem nagyon tetszik, ez a kis jelképes történet, hogy Trianon máig velünk él, és ennek a magyarok is isszák sajnos a levét.
Hogy látod a háború végét? Tehát tudom, hogy nem látunk a jövőbe, de mit tippelsz, mi lesz?
Hát nagyon sokan imádkoznak a békéért. A Bazilikában is egy-két hete most én is a Megmaradni műsorában ezzel foglalkoztam, hogy összegyűltek a jó érzésű emberek imádkozni a békéért, és a Szent Atya is a fegyvereknek a visszavonásáról és a háború szegény most épült fel, és már is rögtön ezzel foglalkozik, és nagyon jól is jó, hogy ilyen Szent Atyánk van, és mi hamarabb tűzszünet kellene, de sajnos ez nem valósul meg egyelőre, mert a orosz fél attól fél, hogy a ukránok megerősödnek a tűzszünet által, és ugyanez a másik oldalon is, de jó látni, hogy Ukrajna már kész tárgyalni, kész a fegyverszünetre, eddig nem is volt meg a tárgyaló készség, hanem ők mindent vissza alapon gondolták, hogy vissza tudják állítani a régi határokat, de ezt nem lehetett megtenni. És tényleg visszautalva az előző műsorra, nagyon érdekes volt, hogy én jártam a Krímfélszigeten, még az ukrajnai Krímfélszigeten, ahol a Vikával, a Harkovi lányismerősömmel erről vitatkoztunk, és ott volt a Varjú Zoli kárpátaljai barátom is, hogy mi történt Trianonba, hogy Csehszlovákiához került, aztán Szovjetunióhoz került, és aztán még előtte, bocsánat, Magyarországhoz került, utána Ukrajnához. Volt olyan bácsi, aki a falujából nem tette ki a lábát egész életében, és 5 országban élt, ha még a monarchiát is belevesszük. És Vika nem tudta ezt megérteni, hogy itt Kárpátalján milyen elnyomás van, hogy a magyar nyelv mennyire el van nyomva, és akkor mi ezt így mondtuk neki, de ő ukrán érzelmű volt, de ez is ambivalens volt, hogy ő volt ukrán érzelmű, amikor Harkovban mindenki oroszul beszélt, és rákérdeztünk, és még ő is oroszul beszél a szüleivel. Tehát itt említettük az előző műsorban, hogy már 2014 óta mennek a harcok, de akkor még a oroszok nem felvállaltan, hanem még csak ilyen szabad csapatok gyanánt, de azt látik el, hogy mind a két fél háborús bűnöket követett el már a kezdetektől, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a háborúnak a kimenetele. Nekem nagyon tetszik a Pál Feri atyának az egyik szentbeszédének a kemény kijelentése, hogy azért ne felejtsük el, hogy ki az agresszor, és ki az áldozat. És ez szerintem nagyon jó ezt így kimondani. Ő nem tette hozzá, hogy tényleg tudni kell, hogy minden kárpátaljainak egy kicsit nehéz ez a háború, mert elszenvedője is ezeknek, meg nem is az ő harcuk, mert ők is csak, mint Pilátus a krédóba, úgy kerültek Ukrajnába, 91-től van Ukrajna, tehát ők nem akartak szovjet állampolgárok lenni, nem akartak ukrán állampolgárok lenni, ott vannak, de el kell mondani, hogy sokszor a szovjet rendszer, ezt rengeteg kárpátaljai értelmiségétől is hallottam, hogy a szovjet érában a kisebbségeknek több joguk volt, mint az ukrán érában. 91-ben volt egy népszavazás, kihozták, hogy autonómiát kapjon Kárpátalja. Utána a Kijev lesöpörte. Tehát semmi autonómia, és iskoláknak is a megreckíroztatása. Volt olyan, amikor én ott voltam Karácsfalván, hogy Kijevből lejött a miniszterelnökség, oktatási miniszterelnökség, az egyik iskolát telepakolták modern eszközökkel, számítógépekkel, elment a miniszter, és fogták az egész cuccot, és visszavitték Kijevbe, de jó kis vágóképek készültek. Tehát, mint magyar érzésűnek, az ukránok, hogyha így kimondjuk ezt a szót, így van bennünk egyfajta ilyen negatív érzet. De hát ez nem csak mi vagyunk így, a lengyelek a második világháború alatt legalább 80 000-100 000 lengyel lakost mészároltak le az ukrán szabad csapatok. És persze voltak lengyel visszavágások is, és nem szabad arról se elfeledkezni, és ott is ki kell mondani, hogy az is háborús bűn volt, de legalább 80 000 lengyel civil halt meg az ukrán szabad csapatok is náci pogromoknak köszönhetően. Tehát a lengyelekben is ott lehet ez a negatív töltet, és mégis ők a legnagyobb befogadói az ukrán menekült áradatnak és segítői, úgyhogy örülök, hogy Magyarország is azért kiveszi a részét, és nekünk is bármennyire az ukránoktól sok negatív dolgot kaptunk, de mi is pozitívan állunk hozzá, de hogy lekerekítsem a mondandómat is, hogy válaszoljak neked, én nagyon remélem, hogy Oroszország meg fog elégedni azokkal a területekkel, amik most a birtokában vannak, és be fog fejeződni ez a értelmetlen öldöklés. Voltam Moszkvában esküvőn még 6-7 évvel ezelőtt, ahol felálltak tósztokat, az a szokás, hogy minden asztal mond egy tósztot az ifjú pár javára, és ott volt a Igor nevű nagyon kedves barátom, ő Kárpátalján is volt, volt az esküvőm, volt az öcsém esküvőn, egy nagyon jó fej srác, és őket is kezelik pszichiátriá, mert ezt nem lehet feldolgozni, hogy bármikor elvihetnek téged. Na és ott volt az, hogy már akkor szégyelték magukat 2014 után, és nem értették, volt Odesszából család, és mondták, hogy nem értik már azt a zavargást sem, mert az ukrán meg az orosz, az testvérnép. Úgyhogy nagyon remélem, hogy Amerika latba tudja vetni magát, az ukrán fél abba hagyja esetleg a provokációt, ami a NATO tagságról szól, akár EU-s tagságról, és elfogadja az elcsatolt területeket. A Krím-félsziget tényleg orosz hajkú volt, de ha messzebb megyünk, akkor tatár történelembe, de hát itt Sztálin alatt itt sajnos a kisebbségek azok vagon kérdések voltak, de a lényeg, hogy most orosz hajkú volt a Krím is, orosz hajkú az a terület is, amiket most az oroszok elfoglaltak, de ettől függetlenül nem várták kenyérrel is sóval az orosz katonákat, az orosz kisebbség, és őket még jobban elnyomták, mint a magyar, tehát ez azért érdekes így látni. De mégis, ahova az orosz katonák betették a lábukat, ott nem fogadták kedvesen, és nem úgy felszabadítóként gondoltak rájuk, tehát ezt is jó tudni. Én nagyon remélem, hogy beszüntetik ezt az értelmetlen viaskodást, és az ember élet a legfontosabb, tehát nem a terület. Ezt nekem is be kellett látnom itt Trianonnal kapcsolatban, hogy ha mi felvettük volna, de ez csak az én véleményem is, remélem, hogy senkit nem fogok ezzel megbotránkoztatni, de ha akkor a visszavonuló katonáink felvették volna a harcot, és nem csak egy ilyen kis maroknyi 60 ezres sereg áll, úgymond akkori vörös hadsereg, a Kumbéra által vezetett vörös hadseregnek az oldalán, tehát akkor így nem csak Eperjest, Kassát, Miskolcot, ahol beszélgetünk, itt is ez is elfoglalt terület volt, de visszavettük, de ha még többen, ha akár 100 ezeren lettünk volna, 150 ezeren, akkor még több haláleset történt volna. Lehet, hogy miénk lenne Kassa, de tízezrek családanyák gyerek nélkül is, azoknak a leszármazottai, tehát én már így, én nagyon az emberi élet mellett vagyok, és abszolút a békéje, úgyhogy én is imádkozok minden nap a gyerekeimmel, családommal, hogy legyen béke, és nagyon remélem, hogy ez a elkövetkezendő hetekben meg is fog valósulni.
Glunda Jánossal beszélgettünk, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ezt a két műsort nagyon sok tartalommal megtöltöttük, és egy kicsit jobb képet kaptunk így a kárpátaljai helyzetről. Köszi, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm, és tényleg köszönöm, hogy megoszthattam az én kis szerény rálátásomat a régióra, és minden kedves hallgatót szeretnék arra ösztökélni, hogy ha teheti, így a háború végéig is támogassa az ilyen karitatív szervezeteket, tehát katolikus emberként elsőként a Magyar Katolikus Karitást tudnám ajánlani, mert láttam is belül is, hogy mekkora szolgálatot végeznek, és a háború után is el kell mondani majd, hogy akkor is szükség lesz újraépíteni az országot, ott is szükség lesz adományokra, de nem csak pénzügyi adományokra, hanem lelki értelembe is. És 2014-ig óriási turizmus indult Kárpátaljára, magyarok kíváncsiak voltak Kárpátaljára, az ez megnézni, és jól érezték magukat. Varjú Zoli barátomtól, aki tényleg turisztikával foglalkozott, elmondja, Falvak, ez a Bene is, ahol a feleségem származik, ő is turizmusra állt, falusi turizmus, a családok fogadták, olyan emberi kapcsolatok jöttek létre, és ez a háború minden tönkretett. Tehát a háború végén nekünk is kötelességünk, hogy addig mondhatjuk magyarnak egy területet, ameddig magyar emberként akár a keleti Kárpátokba nyaralás vagy kirándulás, ott is gyönyörű szép tájak vannak. Tehát arra buzdítom az embereket, hogy segítsünk Kárpátaljának, segítsünk Ukrajnának, és utána pedig a magyarságnak a megmaradásával is segítsünk, mert hogyha magyarok a Kárpátaljára utaznak, akkor megy a turizmus, abból nekik bevételük van, tehát reméljük, hogy Kárpátalja még pár generációig, de elmondhatja magáról, hogy magyar jegyekkel is rendelkezik.
Most zenélünk, majd az Autizmus Világnapja miskolci eseményére látogatunk. All the wars for nothing.
doesn't mean it's okay to ignore all the pain. I see children joining the stars, soldiers walk towards the dark. Let me ask, can you justify all the eyes that we'll never see daylight? Give me one good reason to hurt a helpless soul, break a heart, kill a mind. Do you know how many innocent are hiding from punishment for crimes they never commit? All along, do they deserve to die for believing something else? For having a face someone can stand? Do you know?
Április 2-án megtelt a Szent István tér kék ruhába öltözött emberekkel. Az Autizmus Világnapja alkalmából a Szimbiózis Alapítvány szervezett programot autista fiatalok közreműködésével Miskolcon. 2007 óta április 2-a az Autizmus Világnapja, az emberiségnek mintegy 1%-a autizmussal él. Az eseményen elmondták, hogy a hivatalos használt kifejezés az autizmus spektrum zavar, mivel az autizmusnak rengeteg megjelenési formája van. A folytatásban összeállításunk következik az Autizmus Világnapjáról Miskolcon. A Szimbiózis Alapítvány elnöke Jakubinyi László konferálta a rendezvényt. Őt idézzük.
Sötét felegek vannak, de a felhők is kék színbe öltöztek, tehát az Autizmus Világnap az minden előtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Azt látom, hogy körbenézve a Miskolcon, ahol autista személy van, az oktatástól szociális ellátásig foglalkoztatók mindig vannak. Én nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a társszervezeteknek, hogy velünk együtt ünnepelnek. Ez egy óriási támogatás, hogy így együtt tudunk lenni. És a mai nap a kékről szól. Hát elég, ha az alpolgármester asszony szettjét nézzük, ez is egy iszonyúan fontos, még a fülbevalója is. Tehát azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy közösen tudunk részt venni és érdeket képviselni, és ha minden igaz, akkor talán még az esti virágítás is kék lesz.
Az elmúlt percekben Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét hallották. Fontos, hogy a város és a városlakók is tegyenek azért, hogy az autizmussal élők számára minél befogadóbb környezetet teremtsünk, emelte ki beszédében Matis Csák Éva, a Miskolc alpolgármestere. Őt idézzük.
Én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy itt együtt ünnepelhetek ennyi fantasztikus emberrel, hiszen ma van az Autizmus Világnapja, és ebből az alkalomból jött létre ez a mai rendezvény, és ez mindenhol, a világ minden részén arról szól ez a mai nap, hogy beszéljünk az elfogadásról, megértésről és a közösségi összefogás fontosságáról. Azt is tudjuk mindannyian, hiszen akik itt vannak, vannak szülők, pedagógusok, hogy ha autizmus spektrumzavarral élő, vagy a családjaik is nagyon nagy kihívásokkal néznek szembe minden nap. És azért nagyon fontos, hogy mi, a város és a városba élők közösségként figyeljünk rájuk, rátok, önökre, és megteremtsük a befogadó környezetet. Szóval, hogy már elhangzott, hogy a kék az autizmus világnapja, hát képzeljétek el, hogy mi is csatlakozunk, tehát Miskolc város is csatlakozik ehhez a tradícióhoz, és ma este kékbe fog tündökölni a zavasi kilátó, majd nézzétek meg, úgyhogy csatlakoztunk ehhez a tradícióhoz, hogy több tízezer épület a világon kékbe fog ma tündökölni, így a zavasi kilátó is. És ahogy már elhangzott, hogy van itt kint egy információs tábla, amivel ugye arra szeretnék ti is, mi is felhívni a figyelmet, hogy milyen tévhitek vannak az autizmusról. Úgyhogy én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a mai rendezvénynek a szervezésében részt vett, és engedjétek meg, hogy külön köszönetet mondjak a Szimbiózis Alapítvány vezetőjének, akik én már 25 éve odafigyelnek rátok, és minden fogyatékossággal élőnek az életére, és segíti azt, hogy a hétköznapokban jobban és jobb körülmények között tudjatok élni.
Az elmúlt percekben Matis Cseh Évet, Miskolc alpolgármesterét hallották.
Misele, lehetne hitelesebb, hogyha egy olyan fiatal, aki minden nap saját magán megéli az autizmust, ő fog erről beszámolni. Szeretném kérni Kvaszta Zoltán kollégánkat. Róla azt kell tudni, hogy minden nap önállóan közlekedik és bejár a munkahelyére dolgozni, és egy fantasztikus személy. Nagyon sokszor van az, hogy esetleg egy kicsit önállóan kell dolgozzon, de a mai napra nagyon készült, és óriási bátorság, hogy ő itt van.
Fundamenti gyermek egy különleges csoda. Úgy látják a világot, ahogy mi nem látjuk soha. Meglátják a szépet egy fénybe, hangban, de képesek kiborulni például egy boltban. Ilyenkor sok ember nem érti meg őket. Neveletlen gyermek, ebből megszólják a szülőket, pedig a gyermek csak más, és nem neveletlen. Minden zajra, fényre, szenzorosan érzékenyek. Egy szülőnek a legnehezebb pillanatok egyike magukhoz ölelnének kis csodájukat. Ám ő elmenekül messzire. Meg kell tanulni elfogadni, hogy érinthetetlen kincsek. Számukra más jelent van egy-egy érintés ölelésnek.
Ölelve forrong, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon. Hitünk és létünk, parányi részünk, teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszul át. Mindig boldognál. jársz, már a sejtés is szívembe szám. Gyere hát tovább!
Folytatjuk összeállításunkat az autizmus világnapjáról Miskolc belvárosából. A Szimbiózis Alapítvány elnökét hallják.
A jövőképet leginkább azt fogja megmutatni, hogy egyre több diagnózissal rendelkező gyerek van közöttünk, és ők megjelennek az oktatási rendszerben, és szeretném kérni Emődi Beáta igazgatóasszonyt, hogy mondja el, hogy ők mivel találkoznak nap mint nap, vajon mi lehet az, hogy egyre többen vannak, ez egy nagyon izgalmas diskurzus lenne, de az a tény, hogy az elmúlt években meg négyszereződött a statisztikák alapján az autista gyerekek száma, ez egy kőkemény valóság, és időközben azt halljuk, hogy ez nem csak négyszeres, hanem még többszörös. Hogy is van ez nálunk Miskolcon?
Igen, sok minden úgy van, ahogy Laci most elmondta. Mi is ezt tapasztaljuk a mi intézményünkben, ami egy igazi nagy mamut intézmény, a Miskolci Eltes Egymi. Ennek a nagy iskolának kettő tagintézménye is van, a Károly utcai és a Miklós utcai, ahol az autizmussal élő gyermekek zömének a fejlesztése folyik. Jelenleg a Károly utcán 7 osztályban, a Miklós utcán pedig, ami egy újonnan alakult tagintézményünk, 3 értelmileg és tanulásban akadályozottak autizmussal élők osztálya, illetve 6 épp autista osztály működik. Van egy óvodánk is a Gagarin utcán, ahol jelenleg 53 kis ovis gyerek fejlesztése folyik a mindennapokban. Körülbelül a gyerekek 70%-a autizmussal élő, és akkor itt csatlakoznék Jakubinyi úrhoz, hogy igen, nagyon-nagyon megnövekedett a gyerekek száma. Finomodott nagyon sokat a diagnosztika, illetve hát azt tanuljuk a auti szakon, hogy genetikai háttere is van az autizmus kialakulásának. Nálunk 7 év alatt 10-12-ről 50 fölé emelkedett az autizmussal élő gyerekek száma. Ez szintén az előzőeket támasztja alá. Ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak mind az oktatásban, mind pedig a nevelésben, és ez pedig a szülők, akik nagy számban elkísértek minket, bizonyára alá tudják támasztani, speciális szükségleteik vannak. Nagyon meg kell támogatni őket a sérült területek következtében. Egyik legfontosabb sérült terület a kommunikáció, ugyanis minőségi fejlődési eltérés mutatható mind a társas, mind a kölcsönös kommunikációs viselkedésükben, és nagyon nehezen tudják a viselkedésüket rugalmasan megszervezni. Ezekben a dolgokban kell nekünk őket nagyon segíteni. Az a célunk az iskolában, hogy egy mindenféle területen akadálymentes környezetet tudjunk számukra biztosítani. Ez társadalmi cél is kell, hogy legyen, hisz az iskola falain kívül is, ahogy itt is most nagy számban együtt megjelentünk, és nagyon szépen hallottuk a versben, ami tényleg minden úgy igaz, ahogy elmondtad. Sok-sok nehézséggel kell megküzdeni, és a társadalmi elfogadás nem áll még olyan fokon, hogy igazából segítsen minket ebben. A érzelmileg biztonságos, bejósolható környezet megteremtése nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok a tér és az idő megismerése, követése, nyomon követése rengeteg vizuális támogató eszközzel biztosítható. nagyon-nagyon sok munkája van az én kollégáimnak ebben, hiszen nagyon kreatívnak és nagyon-nagyon empatikusnak, lelkesnek kell lenni, hogy mindig újabb és újabb ötletekkel tudjuk segíteni a gyerekeket. A szülőkkel igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, hisz ők a gyermekeik legjobb ismerői, és együtt tudunk csak igazán a fejlődésben eredményeket elérni. Azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, nagyon-nagyon-nagyon sok szeretetet igényelnek, amit az én nagyon aranyos kollégáimtól ők meg is kapnak, viszont nagyon-nagyon sok szeretetet is adnak folyamatosan nap mint nap. Nem annyira igaz az, amit nagyon sokszor hallunk, hogy mennyire rugalmatlanok, hogy mennyire nem tűrik a testi kontaktust, a közelséget. Van, aki bizony nagyon igényli is, és ezt mi nagyon jó szívvel éljük meg, nagyon szeretjük őket.
Az elmúlt percekben Emődi Beátát, a Miskolci Értes Mátyás óvoda, általános iskola és egymitüskevert tagóvoda és tagiskolájának tagintézmény igazgatóját hallották.
A felnőtt életkorba való lépés, az átmenet az mindig nagyon nehéz, de ha itt körülnézek itten a partnerintézmények, hál' Istennek Miskolcon a szociális ellátás az nagyon prosperáló és nagy hagyományai vannak, tehát mindenképpen ezt a jövőben közösen fogjuk fejleszteni. Az utolsó záró akkord egy nagyon különleges felolvasás lesz. Amikor autizmusról beszélünk, azt mondjuk, hogy spektrum, és a spektrumnál vannak olyanok, akik, mint az Andris kollégánk, akinek érettségie van, kiválóan beszél angolul, önállóan közlekedik Miskolcon a tömegközlekedése, de délután fantasztikus papírkatona csapatokkal vágkátot is tud játszani, úgyhogy Andris fogja felolvasni a Tények és tévhitek plakátnak a tartalmát.
Tévhit. Az autista személyek nem képesek beszélni. Valóság, az autista emberek között vannak, akik beszélnek, és olyanok is, akik nem. Az autizmusnál nem a beszéd teljes hiánya a jellemző, hanem inkább a kommunikációval kapcsolatos nehézségek. Évhit, az autista személyek értelmi fogyatékosok. Valóság, az autizmus nem mindig kapcsolódik értelmi fogyatékossághoz. Bármilyen szintű értelmi képesség IQ mellett előfordulhat. Évhit, minden autista személy zseni. Valóság, az, hogy valaki autista, nem jelenti azt, hogy zseni lenne. Ugyanakkor sok autista személy rendelkezik egy specifikus érdeklődési területtel, amiről rendkívül sokat tud. Évhit, az autizmus nem, a nem megfelelő nevelés következménye. Valóság, az autizmus egy neurobiológiai fejlődési rendellenesség, amely már születés előtt elkezdődik az idegrendszer fejlődésében. Évhit, az autista személyek nem akarnak barátot. Valóság, az autista emberek számára gyakran nehéz másokkal beszélgetni. Felismerni a társas viselkedés íratlan szabályait, ez nem jelenti azt, hogy nem vágynak barátokra. Évhit, az autista személyek nem néznek a szemünkbe. Valóság, az autisták másképp használják a szemkontaktust. Vannak, akik tudatosan elkerülik, míg mások akár zavarba ejtően bámulják a másik szemét, ez a viselkedés helyzetétől függően változhat. Évhit, mindenki egy kicsit autista. Valóság, előfordulhat, hogy valaki a szokásokhoz jobban ragaszkodik, jó memóriával rendelkezik, vagy elzárkózott, és nem szeret beszélgetni. Ez még nem jelenti azt, hogy autista lenne. Évhit, az autista személyek nem értik meg mások érzéseit, és nem képesek kimutatni a szeretetüket. Valóság, sok autista ember rendkívül empatikus és megértő, csupán egyértelműbben kell kifejezniük az érzéseinket feléjük. Évhit, minden autista olyan, mint Dustin Hoffman karaktere az Esőember című filmben. Valóság, az autizmus egy spektrumzavar, ami azt jelenti, hogy minden autista személy egyedi. Évhit, az autista személyek nem képesek önálló sikeres életet élni. Valóság, a megfelelő autizmus specifikus fejlesztést, oktatást és gyakorlati képzést kapnak, számos autista személy a társadalom önálló és sikeres tagjává válhat. Évhit, az autizmust ki lehet nőni. Valóság, az autizmus nem tűnik el magától, azonban megfelelő és támogatással és fejlesztéssel a tünetei enyhíthetők.
mi itt, azt gondolom, hogy nem csak a szimbiózisban, hanem mind akik itt vagyunk, azt képviseljük, hogy hiszünk abban, hogy minden ember egyedi, minden ember egyformán értékes, és mindenkinek nagyon fontos, hogy abba tudjunk segíteni, hogy a saját értékteremtő képességeit meg tudja mutatni a társadalomnak. Köszönöm szépen az együttlétet, köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttünk, meg eljöttetek a rossz idő ellenére is. Én nagyon köszönöm a segítő kollégáknak, a munkatársaknak, nem csak a mai napon, hanem a 365 napon végzett munkáját, hiszen nélkülük egy ilyen rendezvényt ilyen türelmesen, rossz időben végigcsinálni és mosolyogva, azt gondolom, ezt nem lehetne.
Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét idéztük. Egy kicsit zenélünk, majd beszélgetünk is vele.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, itt semmi sér, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Rossz idő ellenére nagyon sokan részt vesznek ezen a rendezvényen, milyen érzés?
Azt gondolom, hogy az autizmus az egyre fontosabb közéleti téma is, és az, hogy ilyen sokan képviselik, mutatja részben azt, hogy egyre több az érintett család. Amikor én 25 évvel ezelőtt kezdtem a szimbiózist, akkor a Népkertnél volt egy kisegítő iskola, és annak volt egy csoportja. Ma már önálló óvoda, és két önálló iskolai rész van az autizmussal, és akkor még nem volt integráció, ezen kívül még sokan vannak integrálva is. Tehát mutatja azt, hogy egy óriási expanzió van a létszámban, és ha azt mondjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még csak kevesen voltak, de most már a KS alapján egyre többen vannak, és fel is tudják vállalni. Ez részben az is hozzájárul, hogy a diagnózis fejlődött. Tehát például volt néhány év a mi vármegyékben, hogy úgymond nem született autista, azért, mert nem volt, aki kiadja a diagnózist. Ma már Miskolcon naponta 6-7 diagnózis születik, és felnőtt korban is. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez nem azt jelenti, hogy előtte nem voltak autista emberek, csak lehet, hogy egy pszichiátriai kórképpel, egy skizofréniával, egy értelmi fogyatékos a diagnosztizálták őket, és akkor nem kapták meg a megfelelő segítséget. Tehát azért jó, hogyha van diagnózis, hogy van megfelelő segítség, vagy legalábbis van egy irány. És mi is azt látjuk a szülőknél, hogy óriási nagy lelki probléma, hogy valami baj van a gyerekkel, de amikor megszületik a diagnózis, akkor azt mondják, hogy igen, tudom, tisztában vagyok vele, ez az egész életen át fog tartani, de legalább tudom, hogy hogyan fogok tudni neki segíteni. Ezért van nálunk a kis Mosolyguckó, az autista kis központunk, ahol óriási a várakozási lista, éppen ezért mi a szülőket tanítjuk arra, hogy otthon hogyan tudják. Tehát napi egy órában nem lehet az autizmust segíteni, de hogyha azokat az eszközöket odaadjuk, a képes kommunikációs kártyákat, vagy a tárgyas kommunikáció segítése, az önellátás segítése, egyszerűen például egy toalettnek a használata, az mind az életminőség fejlesztését fogja elősegíteni. Úgyhogy mi most itt tartunk jelen pillanatban, és nagyon fontos az, hogy ez világszinten is egyre nagyobb figyelem van erre, és azt is látjuk, hogy az autizmus az nem válogat. Tehát addig, amíg bizonyos fogyatékosságok, akár egy pszichoszociális fogyatékosság a szegényebb réteget érinti, nagyon sok híres embernek a gyereke, vagy derül ki Elon Muskról például, ő nyíltan vállalja, neki diagnózisa is van, hogy ők fantasztikus karriert is tudnak befutni, de közben szociális képességeiknek nehézségeik vannak a kommunikációban, a társas viselkedésben. Ha egy kicsit visszatérünk ide a mi kis szűk pátriánkra, az nagyon fantasztikus, hogy a különböző intézmények és a különböző úgymond ágazati szereplők, az oktatástól kezdve a szociális ellátási foglalkoztatásig, mi mind együtt tudunk gondolkodni egy karriertervben. Tehát mi például már azért dolgozunk az óvodásokkal, meg az iskolásokkal, hogy ők néhány év múlva hozzánk fognak kerülni, és hogyan tudjuk a szülőket már felkészíteni arra, hogy például milyen a leválás a családról, meddig maradjon a családba, önálló életvitele lehet, vagy inkább egy szociális intézmény szükséges hozzá, úgyhogy mi mindenképpen egy teljesen hosszú távú perspektívában gondolkodunk.
Tények és tévhitek a társadalomban. Mik a legfontosabb tévhitek, amiket jobb lenne eloszlatni?
Azt látjuk, hogy addig, amíg messziről beszélünk az autizmusról, mindenki támogat, de amikor egy integráló osztályba meghívnak, hogy egy autista gyereket felvenni az iskola, akkor már senki nem szeretné, mert nagyon sok a tévhit. Azt, hogy például ragályos, ilyet is megkaptunk, hogy nehogy valaki elkapja az autizmust, de az, hogy egy autista ember nehezen barátkozik, az nem azt jelenti, hogy nem szeretne barátokat. Tehát pont neki ebbe kell segíteni. Vagy az, hogy minden autista zseni, és akkor fejből fogja tudni a naptárat. Van, aki ezt tudja, de ez egy az ezerből. Tehát ezeket kell nekünk helyretenni, és akkor sokkal többet, ha beszélünk róla, nagyobb a megértés, és akkor az együttműködés is sokkal sikeresebb.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni?
Azt gondolom, hogyha ők nyitottak arra, hogy meghallják, akár eljönnek elolvasni ezeket a tények, tévhiteket, vagy azt, hogy kicsit elgondolkozzanak azon, hogyha egy szülőnek van egy problémás gyereke, aki lehet, hogy nem tud másképpen kommunikálni az elején, csak azt, hogy mit tudom én, veri a fejét a falba. Ez nem azt jelenti, hogy valaki rossz szülő. Régen volt a frigides szülő stigma az autista gyerekeket nevelő szülőknél. Ez azt jelenti, hogy még nincs abban a fázisban, ez neki egy kommunikációs eszköz. És pont azért kellene azokat a terápiás segítő eszközöket hozzárendelni, hogy ezeket úgymond el tudja kerülni, és legyen megfelelő akár egy képes kommunikációs kártya, vagy most nagyon sok IT fejlesztés van, hogy megnyomnok egy tableten egy gombot, és akkor azt fogja mondani, hogy most vizet kérek inni. Tehát ezeket az eszközöket, hogyha mi hozzárendeljük, akkor sokkal sokszínűbb lesz a társadalom, a szülők vissza tudnak menni dolgozni, tehát egy normális társadalomban tudunk élni, nem esnek ki mondjuk az adófizető létből, tehát ez mindenkinek egy közös érdeke.
Mondjunk elérhetőségeket.
A www.szimbiózis.net, ahol minket el lehet érni, az augusztus 20 utca sarkán, a 8 szám alatt pedig ott a Mosolyguckó, az autizmus segítő kis központunk.
Köszönöm szépen, Jakubinyi László.
Köszönöm a lehetőséget.
Összeállításunkat hallották az április 2-ai Autizmus Világnapja programjáról, Miskolc belvárosából jelentkeztünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Grunda Jánossal beszélgettünk Kárpátaljáról, majd az Autizmus Világnapja miskolci programjára látogattunk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.